A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a mai Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Szokás azt hangoztatni, hogy az egyetemen már felnőttek tanítják a felnőtteket. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ebben a tekintetben is megvan, hogy ki az érettebb. Sajnos a felsőoktatási berkekben is lehet hallani hatalmi visszaélésekről és bosszukról, illetve az sem ritka, hogy ez egyes diákok karrierjébe kerül. Pedig az egyetemen is sokkal egyszerűbb lenne már az első pillanatban leülni és megbeszélni a konfliktust, hiszen a gyűlölet és a harag nem vezet sehova. Témánk: tanárok és diákok dialógusa az egyetemen. Meghívottaink dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetője, egyetemi tanár, és Kelemen Roland, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem drámaírás mesterképzés friss végzettje, a Magyar Művészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának egykori elnöke. Kinga, Roland, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek az Összhangba. Szeretettel köszöntelek titeket a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönjük a meghívást.
Nagyon köszi a meghívást, igen.
Két egyforma tanár nem létezik, ahogyan két egyforma diák sem. Miben látja általánosan nézve a pozitív tanár-diák kapcsolatot egy egyetemista?
Szerintem elsősorban a kollegiális kapcsolat, ami nagyon fontos. Egy diák, és inkább mondanám hallgató vagy tanítvány, és a tanár, illetve előadó vagy mester között. Mert hogy az egész ilyen művészeti alkotásban, és ezt ugye csak a személyes tapasztalatom alapján tudom ezt meghatározni, hogy a művészetben nagyon fontos az, hogy van egy mester és van egy tanítvány. A mester, aki átadja a bizonyos technikákat és bizonyos dolgokat a tanítványának, és ehhez meg ugye azért fontos a kollegiális kapcsolat, mert hogy a magázással nem lehet szerintem könnyen dolgozni a másikkal.
Tehát akkor egyetemen már elfogadott vagy, sőt egyenesen igényelt a tegeződés?
Nem mondom, hogy föltétlenül igényelt dolog lenne, de hogy szerintem jelentősen megkönnyíti a kommunikációt, illetve azt is, hogy az egyenesebb és az őszintébb beszéd, ami nyilván megint fontos a művészeti oktatásban, hogy őszintén beszéljünk a másikkal, és könnyebben ki tudjuk fejezni magunkat.
A felvétel előtt beszélgettünk a tanítvány, illetve a hallgató kérdéséről. Hogyan lehet ezt elkülöníteni?
Szerintem nagyon-nagyon vékony a kettő közötti határ, vagy így, hogy ezt a két fogalmat el tudjam különíteni, mert hogy a hallgató az ugye alapvetően lehet egy rádió hallgatója is, de hogy ugye kell egy előadó legyen, aki beül, mit tudom, 100 ember elé, és az a 100 ember az a hallgatója annak az illető előadónak. Viszont a tanítvány az megint oda kapcsol vissza, hogy tanítványokról és mesterekről beszélünk, akik ilyen kicsit ilyen workshop-szerű, vagy ilyen műhelymunkaszerűen inkább együtt dolgoznak, mint hogy egyik tanítja a másikat, ha lehet így fogalmazni.
Hogyan tud egy diák közeledni egy számára szimpatikus tanárhoz az egyetemi berkekben, és egy olyan tanárhoz, egy olyan oktatóhoz, akitől fél, vagy egyszerűen nem ért egyet a módszereivel, nem szimpatikus a számára?
Szerintem az, hogy valaki szimpatikus, az magától értetendő, hogy akkor így megtalálják ezek az emberek a kapcsolatot egymás között. Viszont nekem az egyetemi éveim alatt nem volt olyan tapasztalatom, hogy valakit kiváltképpen mondjuk így utáljak, vagy hogy ilyen nagyon negatív kapcsolatom legyen vele, inkább csak így, hogyha nem értettem egyet valamilyen oknál fogva az ő, nem tudom, technikáival, vagy pedagógiai gondolkodásával, vagy valamivel, akkor egyszerűen megpróbáltam elfogadni és arra gondolni, hogy ez nekem egy folyamat, ez le fog zárulni, ő majd kapja a következő tanítványait. Szóval nekem ebben így nincs egy erős tapasztalatom, inkább csak így elmélkedni tudnék arról, hogy akkor ott van az elfogadás, ami egyébként a hallgató részéről szerintem hasznos tud lenni, de ugyanakkor a tanár is szerintem fel kell ezt ismerje, hogyha az energiák, tegyük fel, egymás ellen mennek.
És akkor mi kell ahhoz, hogy valaki szimpatikus legyen? Itt már más kapcsolatról beszélgettünk a tanár és a diák között, mint a középiskolában.
Nekem erről az jut mindig eszembe, hogy amikor van egy színész felvételi, vagy egy művész szakon egy felvételi, akkor mindig az illető tanár szerintem abban gondolkodik, hogy x évre előre tervezve fogja azokat az embereket felvenni, és hogy velük fog együtt dolgozni több tizenvalahány hónapon keresztül, és emiatt szerintem alapvetően a felvételi alatt már a szimpátiát is valamilyen szinten keresik, vagy így azt gondolom, hogy be kell vallanunk magunknak, a tanárok is szerintem bevallhatják maguknak, hogy igenis a szimpátia és az energiák és a gondolkodásnak a kapcsolatai szerintem nagyon fontosak, és ahhoz, hogy mit kell tenni, vagy hogy így mi szükséges ahhoz, hogy mondjuk a tanárt szimpatizálja az illető diák, egyszerűen semmit. Ezek szerintem ilyen automatikus dolgok, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy így ezek így magától történnek, vagy így vagy van, vagy nincs.
Akkor itt döntő szerepe van az első benyomásnak.
Igen, igen, valahogy így, meg hogy az is, hogy mondjuk egy beszélgetés, egy felvételi alatt, vagy így az órák alatti beszélgetésben azért így valahogy egymásra kapcsolódnak az emberek.
Kinga, te hogyan látod a tanár-diák kapcsolatot az egyetemen, mint egyetemi tanár és mint pszichológus?
Az egyetemnek, az egyetemünknek megvan a jellegzetessége azáltal, hogy művészeti egyetem. Ha ebben a kérdéskörben értekezünk, akkor különbséget tehetünk művészeti egyetemek és nem művészeti egyetemek között. Mi azt gondolom, hogy alapvetően a művészeti egyetem jellegzetességéről beszélünk, vagy beszéltünk ez idáig, vagy beszéltél róla ez idáig, és hogy ez egy olyan környezet, ez egy olyan hely, ahol a határok hajlamosabbak összemosódni. Jó esetben kirajzolódik a mester-tanítvány viszony a gyakorlati úgynevezett workshopok által, és jó esetben megmarad a tanár-diák viszony is. Én elméleti tárgyakat tanítok, és emellett pszichológus is vagyok az egyetemen. Az elméleti tárgyak keretén belül is lehet kapcsolódni, persze másképpen. Én azt látom, hogy a nagy viták, a nagy beszélgetések révén nagyon szép találkozások születhetnek. Nagyon nagy segítségünkre van az, hogy kis létszámú csoportok vannak. 10 emberrel kommunikálni teljesen más, mint egy amfiteátrumban 50-100 emberrel beszélgetni az élet nagy dolgairól. Nekem ebben is volt részem, a diákok neveit alig sikerült megjegyeznem. Nagyon törekedtem rá, de nem jegyeztem meg. Itt meg, a Művészeti Egyetemen meg nem csak a neveiket ismerem, hanem sokszor az az érzésem, hogy szinte családtagok, tehát hogy az életüket, élettörténetükből tudok szeleteket, és ez jó. Tehát, hogy ez már eleve a szimpátia fele indít, vagy szimpátiát teremti meg. Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de én nem tudok beszélni antipatikus diákról. Nekem mindenki azáltal, hogy találkozom velük, mindennapjaim részesei, egyenesen várom a találkozásokat, és nekem nagyon szimpatikus diákjaim vannak, mint ahogy ti is nagyon szimpatikus diákjaim vagytok, voltatok.
Szóval jött most is a mestertanítvány. Ez itt miben különbözik az egyetemen, és miben tér el a középiskolás mestertanítványtól?
Nagyon tetszik nekem az a fajta áradozás az egyetemen, amikor egy diák azt mondja, hogy láttam a tanáromat színpadon, és utána a termekben hallom arról beszélni, hogy mi történt a színpadon. Hát, hogy azt hiszem, hogy ez egy olyan plusz, egy olyan más dolog, ami hát biztos, hogy megadatik más területeken is, de ezen a területen egy külön szépség, és az a diák, aki meggyőződik arról, hogy az egyetemi tanár, mester az osztályteremben is, és a színpadon is, úgy gondolom, hogy egy alapkő arra, hogy elfogadja, hitelesnek tartsa, és jó esetben mesterének. Az egyetemi oktatásban azért másabb a mester-tanítvány viszony, mert abból indulunk ki, hogy felnőttekkel van dolgunk, és az a diák, aki mestert választ, ha nem is választ, mestert fogad el, ez egy felnőtt viszonyról szól, amiben van elfogadás, van alázat, van tisztelet, oda-vissza megbocsátásra való hajlandóság, és mindenféle emberi dolog, ami két ember kapcsolatába, viszonyába belefér, vagy bele kell férjen. Középiskolában azért másabb ez szerintem, mert ott még a diákocska bontogatja a szárnyait, időnként elkap ebből a viszonyból jó és rossz pillanatokat, de még messze nem beszélhetünk arról, hogy két felnőtt érett ember kapcsolatáról van, vagy lenne szó.
Roli, láttam a színpados résznél nagyon mosolyogtál, tetszett neked ez a gondolat?
Igen, mert hogy arra gondoltam, hogy ugye vannak ismerőseim mondjuk így más egyetemeken is, és amikor ugyanúgy ebben a mestertanítvány történetben mindig azt látom, hogy ezek ilyen a mi egyetemünkön, vagy így nem csak a mi egyetemünkön, hanem minden ilyen művészeti képzésben azt látom, hogy a pont amit Kinga is mondott, hogy ezek ilyen ad hoc, vagy ilyen véletlenszerű, úgymond gyakorlatban látom a mestert történetek, ellenben mondjuk így most mondok egy nagyon abszurd példát, hogy az orvos is véletlenszerűen nem fogja megnézni a mesterét, hogy éppen műt valakit. Tehát nem fog csak úgy besétálni, és hogy bármikor megnézheti. Ugye itt meg adott ez a történet.
Van tapasztalatod más művészeti egyetemekkel? Konkrétan azt ki tudod jelenteni, hogy minden művészeti egyetemen, vagy az említett két intézményben ugyanaz az oktatási rendszer, ugyanaz az oktatási forma?
Én valahogy azt tapasztaltam, hogy a kettő között, a két egyetem között nulla különbség van ilyen téren. Tehát, hogy ott hogyan tanítottak azok az emberek, akik engem ott tanítottak, és hogy itt, amilyen oktatás, vagy amilyen képzést kaptam a tanáraimtól. Lehet, hogy van egyébként, én nem ezt tapasztaltam, pont nem ezt, hogyha lennének különbségek.
Visszatérve az oktatáshoz, Kinga, szerinted meddig mehet el egy diák az említett kapcsolatban? Mennyire közeledhet a tanárához?
Most továbbra is gondolom felnőtt oktatásról beszélünk, egyetemi oktatásról. Ebben ezt a határt mindkettő szabályozza, de mivel a tanár tanári státuszban van, talán valamennyivel több felelősség hárul rá, akár a megmagyarázásban, a dolgok vállalásában, tisztázásában. Tehát én úgy gondolom, hogy a tanárnak nem kell kilépnie, és nem szabad kilépnie tanári szerepéből, és nagyobb felelősséget vállal az oktatásért, a tevékenység a diákért, még akkor is, hogyha alapvetően két felnőttről beszélünk. Tehát, hogy a tanár maradjon a tanári státuszánál.
És a diák?
A diák szerintem, ha jó érzésű, akkor nem is akar határokat feszegetni, és fel sem merül, hogy itt döngessen kaput falat, ami nem rátartozik, azon áttörjön. A folyamatok elején szoktam én érzékelni kis határtisztázási manővereket, hogy a diák nem tudja, hogy a tanárnál mire számítson, és megenged magának dolgokat, a tanár sem tudja, hogy kivel van dolga még, de szerintem ez olyan 1-2 hónap alatt kialakul, a diák hamar megtanulja, hogy a tanárnál meddig lehet elmenni, a tanár is megtanulja, hogy körülbelül kivel van dolga, és kialakulnak ezek a határok, elég hamar kialakulnak, hogyha szem előtt tartjuk, hogy végülis ezek olyan szabályok, olyan egyességek, olyan szerződés, amit persze ki nem mondva, de meg kell írjunk egymás között.
Roli, te sok ilyen ki nem mondott, meg nem írt, de mégis hallgatólagosan, vagy nem csak hallgatólagosan elfogadott szerződésben vettél részt, hiszen hallgatói önkormányzat elnök voltál.
Pont azt tartom egyébként nagyon fontosnak, amit Kinga mondott, hogy ugye két felnőtt között, most így lebontva nagyon egyszerű struktúrára az egészet, hogy van két felnőtt, az egyik az alkalmazottja az illető egyetemnek, és a másik, aki hát így 3 évente megfordul, vagy így folyamatosan cserélődnek ezek az emberek, viszont tényleg az, hogy sokszor találkoztam így HÖK elnökként, ezt idézőjelbe tettem, olyan problémákkal, amiket így nem is föltétlen az egyetem területén hallottam, hanem mondjuk így egy 100 méterre arrébb az egyetemtől a tutumban, vagy valami, hogy egyszerűen tanárokkal van probléma. Nekem az volt nagyon fontos és érdekes, hogy elkezdtem amiatt, hogy van nekem egy ilyen úgymond státuszom, elkezdtem gondolkodni, hogy igen, a diák akkor nekem ezt mondja, de mi történik a másik oldalon? Mert értem én, hogy a diákot valamilyen szinten valami bántja, és valami történhetett ott, amit én nem láthattam, és akkor ilyenkor elkezdtem visszakérdezni, hogy de sosem volt egy olyan megnyilvánulásod, amit pont Kinga is mondott, hogy azért meg kell maradjon a kölcsönös tisztelet, és az, hogy hogyan viszonyulsz a másikhoz, és ő hogyan fogja ezt viszonyozni, és akkor így voltak ilyen kisebb nyomozásaim, vagy idézőjelben nyomozásaim, hogy akkor igen, de hogy te hogyan mentél be arra az órára, késtél 5 percet, hát késtél 5 percet, tehát hogy én sem fogadom el, hogy én most Kelemen Rolandként nem fogadom el, hogyha valakivel megbeszélek 1 órára, 2 órára valamit, és nincs mondjuk egy nyomós oka, hogy miért késett. Hogyha ez egy megegyezés két felnőtt között, akkor azt be kell tartani. Ha azt te nem tetted meg, akkor nyilvánvaló, hogy a másik oldal is valahogy ezt szeretné így kompenzálni, vagy így valahogy így visszaadni, vagy kérdőre vonni, esetleg egy büntetéssel, vagy valamilyen dologgal.
Hallgatói önkormányzat elnöki státusza idején nem érezted azt, vagy nem gondoltad azt, hogy egyes oktatók csúnyábban néznek rád akár a hátad mögött?
Nem tapasztaltam ilyesmit. A hátam mögött nem tudom, nem láttam, de hogy így nem volt különösképpen ez egy plusz vagy mínusz nekem. Tehát én ugyanolyan az osztályban, amikor beültünk egy órára, akkor ott ugyanúgy viszonyultak hozzám a tanáraim, mint bárki máshoz. Tehát hogy nem volt az, hogy ő a HÖK elnök, és mindenki más a diák, tehát hogy így nem volt egy különös megkülönböztetés.
Elkezdtél mesélni egy történetet, vagy egy történet foszlányt arról, amikor egy tanár megharagudott, vagy csúnyán nézett egy diákra. Ez, amit a Tutumban hallottál, és onnantól jött az úgynevezett nyomozásod. Hogyan hívi meg egy egyetemista diák, hogyha egy tanár elkezd rá pikkelni? Hogyha nem is konkrétan ez történt ebben a történetben, de hogyan tudnád ezt elképzelni, milyen érzés lenne?
Borzalmas. Hogyha elkezdjük ezeket megfigyelni, akkor valószínűleg a tanár részéről is valamilyen oknál fogva borzalmas ez az élmény, meg valahogy oda csatolnék vissza, hogy van egy ilyen negatív energia áramlat, tehát hogy valahogy nem találkoznak a gondolatok, és nem találkoznak az energiák, emiatt kialakul egy ilyen folytonos ellenszenv, amit így a diák borzasztóan rosszul él meg, és van olyan, hogy az egész szakmáját elkezdi utálni, vagy amit csinál emiatt, viszont ott van a másik oldal is, ahol szintén van valami probléma, csak azt ugye én eddigi diák tapasztalataim miatt nem tudok megfejteni, mert sosem volt az, hogy mondjuk kimegyek úgymond sörözni vagy kávézni az egyik tanárral, és elmondja, hogy hát igen, ott van egy diákom, és nem tudom, ez történt.
Meglátásod szerint mekkora a valószínűség annak, hogy egy ilyen pikkelés létrejön egy felsőoktatási intézményben? Most nem csak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre gondolok.
Szerintem ugyanannyira egyszerű, hogy ez létrejöjjön, mint bármilyen más területen. Tehát, hogy ugyanúgy az utcán szembe jön valaki, és nem szimpatikus nekem, az ugyanúgy megtörténhet az egyetem udvarán, megtörténhet, nem tudom, kisebb szikrák miatt is, amik így egy vizsgán, vagy nem tudom, vagy folyamatosan késik az óráról. Vagy egyszerűen olyan attitűdje van, ami valamilyen oknál fogva nem szimpatikus a tanárnak, és ezért így van olyan, aki ezt nem elfogadja, hanem mondjuk vizsgán ennek valahogy, vagy vizsgán, vagy nem tudom, bárhol ezt így ki is nyilvánítja, ezt a antipátiát.
Kinga, szerinted mekkora valószínűsége, hogy létrejön, kialakul ez a pikkelés a két fél között?
Mint bárhol máshol, annyi a valószínűsége, és azt gondolom, hogy semmi sem áll távol tőlünk, ami annyira emberi, tehát tanárok felsőoktatási intézményekben is szerintem sok szempontból ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más. Tehát megtörténhet, ha optimista verziót veszem elő, és talán a naívat, amit alapvetően szoktam képviselni, hogy talán nagyobb eséllyel tudjuk tisztázni, helyre tenni, elsimítani, megbeszélni ilyen körökben, és különösen művészeti oktatásban. Én úgy képzelem, hogy alkotni, fejlődni ezen a területen nem is lehet ilyen nagyon erős negatív nyomás alatt, nem is szabad a gyereket, a diákot, elnézést ilyen jellegű nyomásnak kitenni, tehát szerintem ez megöli hosszú távon a kreativitást, és nem is kell nagyon hosszú távon gondolkodni, tehát hogy igenis tisztázni lehet, tisztázni kell, és persze van az a második, nem feltétlenül optimista változat, amikor annyira elmérgesedik, amikor már nem lehet, nincs rá esély, nincs rá lehetőség, és sajnos ilyen is előfordul.
Kialakulhat az egyetemi tanár esetében, hogy ez a harag átmegy az értékelés szubjektivitásába?
Elméletileg igen, tehát hogy én nem látom, hogy miért nem. Nem értek vele egyet, de természetesen úgy képzelem, hogy kihat. Ha csak a tanár számára nem egy nagyon tudatos dolog, hogy most mit csinál, hogy most mit értékel, hogy magatartást, viselkedést, viszonyulást, kapcsolatot értékel, vagy munkát, teljesítményt, alkotást értékel. De hogy ezt a két dolgot folyamatosan szét kell választani, amennyiben az ember tanárkodásra adja a fejét.
Meglátásod szerint mennyire húzhatja fel ebben a konfliktusban az egyetemista, a diák, a hallgató, a kesztyűt a tanárral szemben, és mennyire értelmes ez, mennyire van értelme?
Én első körben nem javasolom, vagy nem szoktam javasolni a harcot, én mindenképpen a beszélgetést, a tisztázást javasolnám, személyes, négy szem közti, vagy esetleg az osztály előtti beszélgetéseket, és én mindig azt mondom, hogy nem kell megvárni, hogy elmérgesedjen, tehát hogy a prevenció és az első lépések megtétele mindig a lehető legfontosabb, tehát hogy nem kell várni ezzel, nem kell várni, hogy gyűljön, akkor már egy akkora hógolyóvá gyűl az egész, hogy sokszor nagyon nehéz vagy lehetetlen kezdeni vele valamit, mert rengeteg sérelem, rengeteg feszültség, rengeteg indulat, dű, harag halmozódik fel, és már nem is tudjuk, hogy miért haragszunk, csak haragszunk, és na, tehát hogy bonyolult történet lehet ebből. Hát első lépésben érdemes tisztázni.
Roli, te hogyan látod ezt a kérdéskört?
Ebben teljesen egyet tudok érteni Kingával, hogy nem rugod be az ajtót az előtt, hogy kopogtattál volna, hanem egyszerűen tényleg, hogyha felmerül, és nyilván attól is függ, hogy milyen súlyos ez a felmerülő probléma, de hogy mindenképp az első lépés az a, hogy mind a két fél jelzi a problémáit, amiből lehet nyilván egy diskurzus. Lehet egy privát beszélgetés is, lehet ez egy csoportos az osztállyal együtt, viszont tényleg ezen túllépünk, és megvolt ez a beszélgetés sorozat, és még mindig nincs ennek így foganatja, akkor lehet, hogy a diák felhúzhatja a kesztyűt, de még mindig azért ott van az, hogy mire mondjuk megnyerni a csatát, akkor már neki úgyis ott van, hogy végeznie kell. Szóval én azt gondolom, hogy szerintem fölösleges 3-5 évet arra szentelni, hogy akkor folyamatos harcba legyünk, hanem ezt valahogy meg kell oldani. Tehát az emberi kapcsolatokat meg kell oldani ilyen szinten.
Minek kapcsán fogalmaz meg egy egyetemista negatív véleményt a tanárról? Hogyha van erről konkrét történetet, szívesen meghallgatjuk azt is.
Konkrétum annyira nincs, meg úgy nem is volt nekem mondjuk annyira negatív véleményem tanárokról, vagy inkább csak elhallgattam, de hogy szerintem ez emberfüggő, vagy így sok szempontból lehet ezt így vizsgálni, vagy legalábbis én több szempontból vizsgálnám, mert hogy ez lehet egy kijelentés, vagy lehet valami olyasmi, amiről mondjuk az én tudásom, vagy egy biztos tapasztalatom van azzal kapcsolatban, ő viszont ezt teljesen másképp gondolja, vagy mondjuk ideológiai szempontból is lehet, hogy teljesen másképp gondolkodunk, amit nyilván nem hozunk annyira be a terembe, de elhangzik egy-két mondat. Ezt így nem is beszéljük meg nem is szeretnénk tovább fejtegetni, de a diák azért így elteszi magának a későbbiekre, hogy hát igen, ő így gondolkodik, és az nem föltétlen szép az én szemszögemből. Illetve a tanárnak lehet az, hogy mondjuk mással hogyan viselkedik a másik diákkal, nem föltétlen a velem. Tehát, hogy szerintem több szempont van, ami miatt ki tud ez alakulni a diákban, de hogy így egy konkrétum, az nincs szerintem.
És mikor jön el az a pont, amikor a diák ezt a tanár szemébe is mondja? Elkezdi pozitívan megközelíteni a dolgot, és le akar ülni a tanárral, hogy megbeszéljék a problémákat. Vagy jobb lenne talán ezt már első percben elkezdeni?
Én személy szerint már az első pillanatban megtenném, vagy megteszem általában, hogyha valami problémám van valakivel, és ez nem csak tanárral, hanem így unblock az egész társadalommal, vagy környezetemmel, hogyha valakivel van egy problémám, akkor azt fontosabbnak tartom, hogy kevesebb energia befektetés egyébként az, hogy azt mondom, hogy bocsi, akkor te most mondtál egy ilyesmit, és hogyan gondolod, vagy így beszéljük meg, mert nekem ez mondjuk rosszul esett, vagy éppen nem, lehet, hogy nem jól értem. Szóval szerintem abban a másodpercben, amikor ez felmerült, tehát, hogy akkor ebből szerintem kell lépni, és nem megvárni mondjuk egy hetet, kettő hetet, és tényleg oda jut, amit Kinga is mondott, hogy akkor egyszer csak úgy haragszunk egymásra, hogy már nem is tudjuk, hogy miért haragszunk.
Kinga, hogyan látod, mikor van ott az ideje a sérelmek kimondásának, megbeszélésének?
Amikor kialakul, ezt mondtam, de hogy visszatérve az előző kérdésedhez, hogy melyik lenne az a konkrét példa, amikor a diák méltatlankodik, vagy konfliktus veszélyes zónába kerülünk, az általában az osztályozás, tehát amikor megkeres a diák, mert úgy gondolja, hogy kevesebb, lehet, hogy alacsonyabban osztályozta a tanár, azért soha nem keresi meg a tanárt, mert túlértékelte, azért igen, mert alulértékelte, és én úgy gondolom, hogy ezekre a beszélgetésekre is nagyon is nyitottnak kell lenni. A diáknak joga van ismerni, ha javítókulcs van, akkor a javítókulcsot, hogyha nincs javítókulcs, a tanár szempontját, hogy ez miért történt így, hogyan alakulhatott ez ki. És amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy a diák motiváltságát tartsuk fenn az irányba, hogy javítson. Én nagyon becsülöm azokat a diákokat, akik nincsenek megelégedve a 7-essel, 8-essel, házassal és ősszel jönnek javítani. Persze nekem ez plusz munka, általában átvágja a nyaramat, de nagy örömmel csinálom, részemről mindig plusz motiváció van ilyen irányba, mert azt jelenti, hogy érdekli, akarja, nem fogom letörni a szárnyait, sőt, szárnyakat adok, hogy az, amit ő úgy érez, hogy meg tud tenni önmagáért, meg tud teremteni, azt érhesse el. De arra dolgozzon rá. Tehát, hogy ha ilyen esetek, helyzetek vannak, akkor én ezeket motiválni szoktam, és azt szoktam mondani, hogy hajrá, örülök, hogy nem vagy megelégedve, én örülök annak, hogy nincs megelégedve, és jöjjön, mert lehetősége van. Ha tanul, dolgozik tovább, lehetősége van a javításra. Tehát nálam, vagy az én tanárkodásomban ez volt az az övezet, amiben konfliktus nézeteltérés alakulhatott ki, de én egy esetről sem tudok beszélni, aminek én tanári fejre azt mondom, hogy kedvező, tehát ő rendben volt.
És meglátásod, vagy akár tapasztalatod szerint hogyan fogadják a tanárok a negatív kritikákat, hogyan esik nekik?
Ahogy szerintem a civil életben, magánéletben, tehát hogy szerintem ez egy személyiségbeli ügy, aki amúgy nehezen fogadja a negatív visszajelzést, a negatív kritikát, úgy képzelem, hogy a tanári pályáján is nehezen boldogul ezzel, és fordítva. Ezért hangsúlyozom most már a harmadik adásban, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom a tanár önismeretét, nagyon fontosnak tartom az önreflexiós képességét, reflektáljon magára, a feszültség a napi dolgaira, arra, hogy mi húzza fel, mi nem húzza fel, és lehetőleg ebből a diák a lehető legkevesebbet kapjon. Hát, hogy igen, dolgoznunk kell azon, hogy nagyon emberivé váljunk, úgy a hétköznapjainkban, mint a diákokkal való kapcsolatban.
Bár már volt róla szó, milyen fegyverek vannak a tanári bosszú eszköztárában? Lássuk ezt tanár, illetve majd diák szemmel.
Ez nekem nagyon-nagyon furcsa hangzik, hogy fegyvertár meg bosszú. Én nem hiszek a bosszúban. Én nem is akarok hinni a bosszúban, én nagyon embertelennek tartom. Én lehetőleg kerülöm a bosszút és a bosszúállást, már csak azért is, mert elsősorban engem rombolna, engem emberként, engem tanárként. Én a megbocsátásnak, a párbeszédnek, a kommunikációnak vagyok a híve. Én ebben hiszek, nekem nincsenek bosszú fegyvereim, nem tudok ezzel egyetérteni, nem is tudok benne gondolkodni.
És más tanároknál nem is láttál ilyeneket?
Látok ilyet, látok, meg tudok ilyeneket, hogy megbuktatja, hogy kisebb osztályzatot ad emiatt, mert nem szimpatikus, vagy egyszer, vagy kétszer, vagy többször csúnyán beszólt neki. De hogy nem azt gondolom, hogy egy tanár ugyanazzal a kesztyűvel kellene, tehát ugyanazt a kesztyűt kellene felvegye, mint amivel a diák úgymond boxol. Tehát, hogy mégiscsak mi vagyunk a felnőttek, felnőttek, még ebben is, még ebben az egyetemi oktatásban is mi vagyunk a felnőttebbek, az érettebbek, a bölcsebbek elméletileg. Hát, hogy nem azzal a kesztyűvel kellene válaszolni. Tehát, hogy most ez nagyon ájtatosnak tűnhet, hogyha kővel dobnak, ennyire dob vissza. Nem pont erről beszélek, de hogy vannak más útjai, lehetőségei annak, hogy érzékeltessem a diákkal, hogy ez nem volt rendben. Ezt valahogy másképp kellene. Ezt ne. Sőt, azt is gondolom, hogy segíthettek neki sokat az ilyen jellegű visszajelzéseimmel abban, hogy felnőtté váljon, hogy emberebbé váljon, hogy értékeket tanuljon, és ne azt tanulja, ne azt a non-értéket tanulja, hogy a bosszú, a fegyver, a nem tudom mi, a járható út.
Roli, diákként te ezt hogyan látod, hogyan élted meg, miket hallottál erről?
Őszintén szóval nem éltem meg ilyesmit, hogy így mondjuk bosszú a tanár részéről, vagy szerintem amúgy tényleg kicsit erős ez a szó így ebben a felállásban, viszont tényleg azok az eszközök, amik így nem is biztos, hogy egyébként teljesen azt mutatják, hanem így rá lehet fogni, nyilván ez az alacsony osztályzás. Nagyon-nagyon végső esetben az eltanácsolás is lehet egyfajta fenyegető tényező a diákra ilyen szinten, de ott is egyébként ez az eltanácsolás szóban is én érzek egy olyan, legtöbbször csak diákok részéről hallom ezt a szót, hogy XY-t eltanácsoltak valahonnan, viszont ennek is van egy párbeszéd része, tehát hogy döntik együtt, hogy nem tudnak együtt dolgozni. Akkor meg ugyanúgy, mint egy munkahely, ugyanúgy, mint a, nem tudom, ebben a kapitalista világban bármi, hogyha ez nem tetszik, akkor veszem a másikat, tehát hogy a párbeszéd és a választás lehetősége szerintem ott van, és igen, tehát ez a bosszú történet, ez így kicsit más irány, az lehet, hogy mi tudom, odavágunk a másiknak egy picit, vagy így, de hogy innentől megint oda kerülünk vissza, hogy akkor folyamatos harc, ami megint semmit nem fog érni.
Fordítsuk meg a kérdést. Milyen fegyverek vannak a diákok eszköztárában?
Azt gondolom, hogy valamilyen szinten ugye nincs a diáknak egy hatalma, hogy most leosztályozza, vagy így a saját valamiét felhasználja arra, hogy tanárt valamilyen szinten rossz helyzetbe hozza, de nyilván közben meg ugye védi nem csak az állam törvénye, hanem az egyetem kártája, a tantárgyi adatlapok, meg minden ilyesmi ugye védi. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy így nem tud direkt módon mondjuk egy olyan eszközt felhozni, amivel jelzi, hogy ő bosszút szeretne állni a tanáron, viszont vannak olyan helyzetek, meg olyan sorok a törvényekben, vagy szabályzatokban, amikre esetleg hivatkozhat. Hogy már pedig ő nem azt kapta, amit mondjuk a szerződésbe aláírt, amikor kezdődött, de hogy ezek megint ilyen fölösleges lépések ilyen kisebb történetekben.
Kinga?
Az egyetemen van egy ilyen, hogy a tanári tevékenységet, oktatói tevékenységet értékelő lap, amit évente megkap diák. Én úgy gondolom, hogy ez egy eszköz a visszajelzésre, a problémák jelzésére, hogyha ezt az értékelő lapot a diák komolyan veszi, és nem csak rutinból töltögeti. Én kiszoktam kérni, meg szoktam nézni időnként az a benyomásom, hogy zsinórban írja be a diák a butaságokat, és van, aki komolyan veszi, és tényleg értékel. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség, tehát én úgy gondolom, mert én is azt csináltam annak idején, a diákok bandáznak. A diákok azon túl, hogy mindenről beszélnek, a tanárokról is beszélnek. Egymást is tudják hangolni pozitív és negatív irányban tanárok ellen. Ez is egy úgynevezett fegyver, vagy egy lehetőség arra, hogy nem tetszésüket fejezzék ki. Amikor a tanárnak akár esélyt sem adnak arra, hogy megmutassa a jobbik arcát, vagy az emberi arcát, annyira erősek az előítéletek, vagy az általuk kialakított kép, és hogy ebben konszenzus van. Tehát azért van néhány eszköz lehetőség a diák kezében is, ami alapvetően a kapcsolatot mérgezi, és kár élni vele.
Az egyetem már egyben a karrier kiválasztását is jelenti. Mennyire tudja rányomni a pecsétjét egy bosszú vagy egy harc a diák pályájára?
Ez szerintem több tényezőtől függ megint. Hogyha mondjuk úgy jön ide az egyetemre valaki, akinek már van egy fajta pályája, vagy valahol a pályán már elhelyezkedett, akkor szerintem nincs akkora hatással ez egy ilyen elmérgesedett konfliktus az ő tevékenységére, viszont szerintem az, amikor mondjuk egy 19 éves kezdi el az egyetemet, és már mondjuk 19 és fél évesen, tehát hogy már egy fél évet lenyomott az egyetemen, és akkor kezdődik el ez a mérgesedés, meg tényleg kimondatlan problémák lesznek, meg folyamatos széthúzás, meg egymásnak menés, meg ilyesmi, akkor szerintem, ha nem is direkt módon lesz hatással a pályájára, attól még jelentős dolgoktól szerintem elmaradhat emiatt. Tegyük fel, a tanár nem föltétlen ajánlja be XY helyekre, hogy itt van ez a tanítványom, vagy esetleg nem engedi el XY helyre, miközben ugye oktatás közben szoktak így kikérni színészeket, rendezőket, dramaturgokat, koreográfusokat, hogy különböző színházaknál már így a képzés vége fele mondjuk gyakorlat vagy ilyesmi, ahonnan már ugye ered az, hogy esetleg annál a színháznál majd később is fog dolgozni, tehát a pályája valamilyen szinten elindul. És hogyha tegyük fel, nem engedi el ide amiatt, mert hogy van egy ilyen konfliktus, szóval lehet hatással rá, de nem, nyilván nem direkt módon. Hogyha nagyon ügyes a hallgató, akkor megoldja a pályáját.
Kinga, te hogyan vélekedsz erről, illetve milyen lelki következményei lehetnek ennek?
Hát a viszály mindenképpen meghatározza úgy a hétköznapokat, mint a munkavégzés pályaválasztást. Én ebben azt hangsúlyoznám, hogy általában a diák egyetemet, karriert belső motivációra választ. Azért választja, mert kedveli, szereti, azt szeretne lenni, tehát hogy nagyon elkötelezett vagy elkötelezett, tehát belsőleg motivált, erős a belső motivációja. És ahogy elkezdődik, vagy most erről beszélünk, hogy a viszálynak milyen hatása lehet, ahogy elkezdődik a viszály, a hidegháború, elképzelhető, hogy ez a belső motiváció lassan-lassan veszít az értékéből, az erejéből. Egy idő után elképzelhető, hogy már csak külső motivációra jár egyetemre a diák, csak azért, mert belekezdett, fejezze be, vagy abba hagyja, ilyen is van, hogy a diák abba hagyja az egyetemet. És van ennek a teljesen ellentéte, a nagyon harcos diák esete, ez ritkább, amikor a viszály ellenére még azért is megmutatom, hogy még azért sem adom fel című történet. Ebben az esetben nagyon-nagyon erős belső motiváció motivációja kell legyen, hogy ezt az egészet végigcsinálja. És mivel, hát Róli, te is mondtad, művészeti pályáról beszélünk, ahol a tanár ajánlása, a vezetőség ajánlása nem mellékes, hát a viszályból kikerülő diák nagyon nehezen boldogul. Első körben, ha meg elég kitartó, elég következetes munkakereső, elképzelhető, hogy mégis csak talál munkát, de elképzelhetően nehezebben, vagy hogy van néhány akadály, amit, plusz akadály, amit meg kell lépnie.
Összegezzünk. Mi kellene ahhoz, hogy a diákok és tanárok összhangban, egyetértésben, konfliktusmentesen legyenek egymás mellett az egyetemen?
Szerintem elsősorban a figyelem lenne a legfontosabb, meg a megérti is. És itt behoznék egy ilyen szót, hogy heterarchia, ami pont a hierarchiának a teljes ellentéte. És itt arra gondolok, hogy amikor van egy osztály, azon belül is mindenki ugye egyenlő értékeket és egyenlő értékes gondolatokat hoznak az illető órára. Hogyha ezek a diákok között így kialakulnak, és nagyon jó kapcsolat van, vagy így figyelem van, és tisztelet a másik iránt, akkor hogyha beérkezik abba a terembe a tanár, ő is hasonlóan ebbe az egyenlő szinten lévő, nem tudom, környezetbe be tud csatlakozni, és pont ebben a nem hierarchikus felállásban könnyebb ezeket a problémákat is, felmerülő kisebb ellentéteket is párbeszédre bírni. Kimondjuk és megbeszéljük. Tegyük fel egy nagyon egyszerűen, hogyha ezt képileg akarom megfogalmazni, akkor a körbenülés. Tehát én azokon az órákon például, ahol körbenültünk, vagy teljesen dekonstruáltuk azt a több száz éve létező tanár kiáll és mi vele szemben, és akkor van egy ilyen különbség, hogy azt teljesen lebontjuk, akkor ott már van egy párbeszéd, ott már könnyebben tudok a mellettem ülő, esetleg mellettem ülő tanárral, bocsánat, nekem van egy ilyen problémám, és megbeszéljük közösen.
Nagyon szépen mondtad a diák szempontot, én akkor mondom a tanár szempontot, és azt, amiben én hiszek, ez akár az én szakmai krédóm is, hogy a tanár hivatásból ember, nincs az a körülmény, nincs az az élethelyzet, ami az emberségét, az emberi mi volt, tehát a jó érzését, a tisztelet adását és fogadni tudását, az őszintesség adását és fogadni tudását, következetességét és folytathatnám tovább, felülírhatná. Hát, hogy aki tanárkodás adja a fejét, az szerintem nagyon kell higgyen az emberi kapcsolatokban, nagyon kell szeresse az embereket, és önmagát, elsősorban önmagát, hogy teljesen józanul és humánusan tudjon viszonyulni a diákhoz is.
Kinga, Roli, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai összhang vendégei voltatok, illetve Kinga, külön köszönöm, hogy végigkísérted ezt a sorozatot.
Köszönöm a meghívást, ez nagyon sok bizalomról és tiszteletről is tanúskodik, és sokat gondolkodtam otthon azon, hogy harmadik adásban jelen lenni ez valamit jelent egy volt diák részéről. Nem akarom felcímkézni, csak annyi, hogy köszi.
Én is nagyon köszönöm, és tök jó volt egyébként ezen gondolkodni ezeken a dolgokon, mert néha ezek kimondatlan témák, azt gondolom. Tehát, hogy beszélünk róla így néha napján valahol kicsit fecserészve erről, de hogy így jó volt ezen gondolkodni, szóval köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Bak Miklósi Kinga pszichológusnak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjének, egyetemi tanárnak, és Kelemen Rolandnak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Drámaírás Mesterképzés friss végzettjének, a Magyar Művészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának egykori elnökének köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai összhang szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.